Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Papszentelés lesz az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek június 22-én 10 órakor Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmák Zoltán diakónusokat áldozó pappá szenteli. Luis Dimar Herrera Acacho, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera akolitusokat diakónussán szenteli a főpásztor. A szertartást rádiónk időben közvetíti majd az összes frekvenciáján, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta ifjabb Donald Trump üzletembert, a korábbi amerikai elnök fiát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar-amerikai kapcsolatok jövőjéről, az illegális migrációról, valamint az orosz-ukrán háborút lezáró béketeremtési lehetőségekről cseréltek eszmét. Donald Trump Jr. a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökének meghívására érkezett Magyarországra. Az Európai Unió bírósága 200 millió euró, mintegy 80 milliárd forint megfizetésére kötelezte hazánkat, mert nem tartjuk tiszteletben az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen itt tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén. A luxemburgi székhelyű bíróság továbbá arra kötelezte Magyarországot, hogy fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot. A döntés felháborító és elfogadhatatlan, reagált Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta, nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának, megvédjük a határokat és a magyar embereket. Ez az ítélet teljesen szembe megy azzal, amit az uniós jogról gondolunk, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely szavai szerint tanulmányozzák a legrosszabb rákosi időket idéző döntést, de az már most arra kiderült, hogy a határozat összeegyeztethetetlen az alkotmányos renddel. Nem lehet összekeverni az illegális migránsokat azokkal, akik rendezett körülmények között utaznak egy másik országba dolgozni, az illegális határátlépés pedig nem emberi jog, hanem bűncselekmény, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter Manilában, ahol Fülöp-szigeteki kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter kifejtette, az illegális migráció tekintetében egyetértenek abban, hogy egy országnak jogában áll eldönteni, kit enged be a területére és kikkel akar együtt élni. A vasárnapi európai parlamenti választás eredménye megerősítette a kormányzat békepárti pozícióját, hangzott el a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, a NATO főtitkárával is sikerült korrekt megállapodást kötni ennek köszönhetően. Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt az ukrajnai misszióban, hívta fel a figyelmet ismét Gulyás Gergely. A főpolgármester választás megismétlését kezdeményezi Budapest egész területén Karácsony Gergely. A regnáló városvezető azt követően jelentette be szándékát, hogy a Nemzeti Választási Bizottság, a kihívója Vitézi Dávid kezdeményezése nyomán elrendelte az érvénytelen szavazatok újraszámlálását. Karácsony Gergely szerint ebben annyi jogbizonytalanság van, ami csak egy új választással orvosolható. Nagy Márton és a Nemzetgazdasági Minisztérium delegációja, valamint Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátorszövetség ügyvezetője Dél-Koreában az ország legnagyobb zöld energetikai és high-tech akkumulátoripari vállalatainak képviselőivel folytatott tárgyalásokat. Ezek a Samsung SDI, az EcoPro BM, a GS Energy, a Sungil High-Tech és a KH Energy. A felek áttekintették az elektromos közlekedéshez kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi és európai helyzetét, az ágazat előtt álló kihívásokat és a dél-koreai magyar gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket. Áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban 3-mal több munkanap volt, mint 2023 áprilisában. A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés. A kibocsátás havi szinten a márciusinál 0,7%-kal kisebb volt. A Klebersberg központ a nyári szünetig csak nem 200 000 notebookot osztott ki a gyermekek részére, közölték az MT-vel. Azt írták, a projekt egyik legfontosabb célja, hogy versenyképes, egyenlő hozzáférés biztosító, minőségi köznevelési szolgáltatást nyújtsanak a gyermekeknek. Az eszközök osztása a következő tanévben folytatódik. Végül az időjárásról. Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik majd a felhőzet, kisüt a nap, legfeljebb elvétve fordulhat már elő záporzivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
És ötkor kelsz, ötyöksz villamoson, és éjjel tanulsz, és fáj a szemed, s a fáradtságtól a könnyed kicsordul. Adj egy percet nekem az életedből. Hey, te, aki napban a dolgodat végzed,
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Önök a Kerengő műsorát hallják itt a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Sályi András, két vendégem, Ablonci Balázs és Jó András, történészek. Folytatjuk az első fél órában elkezdett témát. A kérdés úgy szól, hogy miért nem sikerült elkerülni a második világháborút, vagy miért nem lehetett elkerülni a második világháborút. Szóba került már többek között az is, hogy ki akarta, hogy kitörjön a háború, és ki nem akarta. És Ablonci Balázs elmondta, hogy Németország akarta, de nem nyugat, hanem inkább kelet felé. A többiek, volt még olyan ország, amelyik akarta, hogy kirobbanjon a második világháború? Jó, András.
Ugye itt én másképp fogalmaznék, tehát, hogy voltak olyan országok, illetve olyan vezetők, amelyek a céljaikat burkoltam, vagy nyíltan megfogalmazva háborús eszközökkel próbálták elérni, és kétségtelen, hogy Hitler ezt akarta, tehát, hogy nem is látott más megoldást.
Azt azért tegyük hozzá, hogy folyamatosan a békéről beszélt közben. Tehát igen, elmondta, hogy igen. Még ezt teljesítik, meg még akkor, ha nem gyilkolják a lengyeleket a Vartegauban, tehát ugye ez az elcsatolt Lengyelország számára elcsatolt német részek, akkor ő békét akar tulajdonképpen. Tehát, hogy nem ez a háborús fenyegetés, ez nem ő se akar, hát ugye ott 20 évvel ezelőtt ért véget a háború, tehát szavakban
ő a békeangyala volt.
A békeangyala, hát azért kicsit erős szótán ő sem gondolta ez komolyan, de hogy ő is a békéről beszélt. Az európai államférfiak többség is a békéről beszélt, ez ne felejtsük, hogy 20 évvel vagyunk egy iszonyatosan véres háború után, és a női szavazati jog még annyira nincs benne a levegőben. Franciaországban 45-ben szavaznak először a nők, tehát alapvetően kik szavaznak? A férfiak, azok a férfiak, akiknek jelentős része megjárta a háborút, és nem akar még egy háborút, tehát hogy nagyon kevesen vannak akár a veteránok között olyanok, akik megint harcolni akarnak.
Mondhatjuk azt, hogy az európai lakosság túlnyomó többsége nem akar háborút? A lakosság? Jó, András.
Visszakanyarodnék egy korábbi gondolatomhoz, ugye az autokrata vagy diktatórikus rendszerekbe nem kell ezzel törődni, hogy mit gondolnak a választópolgárok. Franciaországban meg Nagy-Britanniában meg kellett ezzel törődni a háború előestéjén. Tehát ezek a társadalmak alapvetően pacifista hangulatúak voltak, és hinni akartak abba, hogy még egy olyan vezetővel is, mint Hitler, el lehet érni egy megegyezést, és azt meg is fogja tartani. Ebben bizakodtak. Ez illúziónak bizonyult. Szerintem egyébként akár a francia, akár de a brit vezetők nagyjából föl tudták mérni, hogy mik Hitlernek a céljai. Csak hát én aláhúznék még egy dolgot, hogy a legtöbb ország szerintem nem volt felkészülve erre a háborúra, és a háború kezdete, illetve mondjuk így az első két esztendő, amikor a német sikerek időszaka volt, az annak is ott köszönhető, hogy meglepte Hitler nem csak a feltételezett vagy kívánt ellenfeleit, hanem meglepte mondjuk a szövetségesének mondható Mussolinit is a lengyel akcióval, és ugye sokszor az olaszok magyar diplomáciai dokumentumon is visszaköszön ez, hogy utalgatnak vissza, hogy hát őknek Hitlerrel olyan diskurzusok volt, hogy hát 1940 előtt még nem fognak itt háborút kezdeményezni. Tehát ez például terjedt, hogy a úgynevezett acélpaktum, annak volt valami titkos záradéka, hogy ez a magyar diplomáciai aktákban néha előjön.
Ez a németek meg az olaszok
igen,
között
hogy
volt.
Állítólag volt ilyen titkos. Szerintem nem volt ilyen, vagy volt esetleg, te tudsz
nem
erről?
Nem tudok. Ez kicsit, hogy bizonyos értem, mert Németország sem volt fölkészülve a háborúra egyébként. Igen. Tehát, hogy a német haderő meg a technikai fejlesztések, meg a német haderő újrafelszerelése még messze nem tartott ott, mint mondjuk akár a Szovjetunió elleni támadáskor. Az más kérdés, hogy akkor a műszaki felszereltség jobb volt, csak az emberanyag már elkezdett azért hiányozni. Bár
az emberanyag, ez a háborús retorika, emberanyag.
Hát igen, de hogy ez ezzel működik, tehát hogy valakinek meg kell húzni azt a nyüves ravaszt általában, tehát hogy a igazából ez egy újabb blöffot, és igazából nem a teljes német hadsereget vetették be Lengyelország ellen, és azért a lengyel hadseregben, ugye A.G.P. Taylor brit történésznek, aki így szereti ezeket a nagyon kicsit bombasztikus, egyébként egy baloldali történészről van szó, de aki meglepően abból váltott ki viharokat, hogy meglepően megértő volt a német hadicélokkal szemben, elmondja, hogy én most nem tudok számokat mondani, de hogy a német hadsereg zöme, a páncélos alakulatok persze azok ott voltak, de hogy az alakulatok zöme az lóval és szekéren közlekedett még akkor is, tehát hogy a német hadseregben több százezer ló volt még 1939-ben, tehát messze nem az a gépesített armada van, amit szeretünk magunk előtt látni, meg amit Hitler is vetített úgymond az ellenségeinek, meg a barátainak.
De akkor azt elmondhatjuk, hogy Európa lakossága nem akart háborút. Ennek ellenére a háború kitört.
Azért az egy fontos dolog, amit András mondott, hogy az autokráciákban nem nagyon kérdezik meg az embereket, hogy mit szeretnének, és ott ezt a fajta háború ellenessége, tehát azt gondolom, hogy ha német propagandát vagy náci propagandát megnézi az ember, ott azt a fajta háborútól való undort, vagy elfordulást, ami ezeknek a nyugati demokratikus társadalmaknak egy részére nyilván jellemző volt, nem mindenkire ott se, de azért egy részükre jellemző volt. Ezt egyszerűen egy tömegpropagandával abba fordították át, hogy akkor is ők voltak a felelősek, most is ők a felelősek, hogyha lehet, hogy most megint áldozatot kell hoznod, de oda kell csapni, vagy ki kell vágni a rezet, tehát most már nem hátrálhatunk tovább, meg kell mutatnunk nekik. Tehát, hogy ezt a fajta, hogy átkattintották, vagy átállították ezt a fajta háborútól való undort, hogy ezt a háborút most még meg kell vívnunk ahhoz, hogy végleg leszámoljunk velük.
Még mindig ragadtam ott, hogy ki akart háborút. Azért akkor az igen.
Pillanatra szeretném arra azért rámutatni, hogy ugye erre nehéz történészként egy nagyon objektív és adekvát választ adni, mert én nem tudok arról, hogy nagyon megbízható közvéleménykutatások lettek volna Európában. Ugye az amerikaiak kezdték a 30-as évekbe, ugye a tudományos, tehát ne, maradjunk abban, hogy nem tudjuk, hogy a társadalom. De hát feltételezhető az, hogy ha azok a nyugat-európai kormányok stabilak maradtak, amelyek mondjuk így a megbékéltetés politikáját folytatták Németországgal szemben, és nem volt kösebben nagy társadalmi tiltakozó akciók, mondjuk amikor Csehszlovákiát szeletelgették, akkor az feltételezhető, hogy mondjuk a kelet-európai viszonyok kevésbé érdekelték mondjuk a brit választópolgárt, és sokkal inkább az érdekelte, hogy nehogy véletlenül Németországgal háborúba keveredjen. És a másik dolog pedig, ha átterelem a nagy politikai vagy nemzetközi diplomáciai szintre a dolgot, hogy hogyan léphettek volna fel, úgy értem kezdeményezőleg, mondjuk a nyugat-európai országok Németországgal szemben katonai síkon megfelelő túlerő nélkül, vagy hogy egyáltalán mikor tehették ezt meg. Szerintem nagyjából 1938-ban elkéstek annyiban, hogy addigra már Szovjetunióra is szükség lett volna ahhoz, hogy mondjuk az ő oldalukról kiindulva és túlmutatva a diplomáciai eszközökön valahogy Németországot letérítsék arra az útról, hogy háborús megoldásokat keressen. Tehát, de lehet, hogy egy kicsit ezzel vitatkozni.
Ha nem vitatkozni, csak annyi, ki akart háborút, ha megnézzük az első világháború kitöréséről készült film vagy fotófelvételeket, hasonló lelkes tömeggyűléseket, mint amik 14-ben vannak az európai fővárosokban, 39-ben nem látunk ilyeneket. Tehát, hogy nincs öröm, mert az emberek már tudják, hogy mit jelent a háború. Ez nem azt jelenti, hogy nem pártolnák esetleg valóban, tehát hogy azok a kormányok, amelyek egyébként a korábbi megbékítőkből állnak nagyon sok esetben, csak a közvélemény egy része is azt mondja, vagy a nyugat-európai közvélemények egy része is, hogy eddig hátráltunk, most már be kell tartanunk a szavunkat, ne felejtsük el, hogy 39 áprilisában a nyugati nagyhatalmak garantálják Lengyelország határait, ugye a
39 április a bevonulás után,
és Románia határait is egyébként, amik egyszerre garantálják őket, hogy megvédik a német fenyegetést, és amikor Németország úgymond túlfeszíti a húrt, vagy hát tulajdonképpen igen, túlfeszíti a húrt, akkor a közvélemény része is azt mondja, hogy oké, akkor eddig és ne tovább, de lelkesedés, én nem hiszem, hogy olyan retteltesen sok van ebben, de az kétségtelen, hogy egyfajta háborús fenyegetést érzékelnek, amit úgy gondolják, hogy meg kell állítani.
De a 30-as évektől kezdődően, Hitler hatalomra jutását kezdődően van egy folyamat, hogy Németország visszakapja a Szárvidéket, hogy bevonul a Rajna vidékre, hogy 38-ban, márciusban az Anschlusszal Ausztria és Németország egyesül, aztán jön a Müncheni Egyezmény, ahol Csehszlovákiát lényegében elengedik a nyugati hatalmak. Volt-e olyan pillanat, amikor meg lehetett volna állítani a folyamatot? Tehát még 1935-ben, még ha így csinálnak, vagy úgy csinálnak, akkor még történhetett volna jobban?
Hát én a Szovjetunió viszonylatát emelném itt ki. Tehát, hogy a hosszabb távon, hogy Európában lesz-e háború, nem lesz, az Németország azt milyen módon tudja megvívni, eléri a célt. Ez nagyban függött attól, hogy a nyugati hatalmak és a Szovjetunió között milyen reláció alakul ki. Na most ugye a 30-es évek az nem csak Németországban Hitler hatalom átvétele és egy totális diktatúra kiépítése ennek az időszaka, hanem a kemény sztálini terrornak az időszaka, amikor egyre kevésbé lehet azzal számolni, hogy esetleg a szovjet rendszer valamilyen harcú formát vesz, hanem hogy éppen, hogy nem.
Ukrajnai éhínség
és hasonlók, tehát hogy ez egy óriási veszélyforrás, és ez szerintem nagyon fontos a magyar vagy a közép-európai államok szempontjából, hogy egy óriási veszélyforrás keleti irányból.
Egy állandó félelem a Szovjetuniótól?
Hát a Szovjetunió fegyverkezését nem korlátozta semmi, és fegyverkezett is elég rendesen a nehézipar fejlesztése, vagy csak ugye a Szovjetunió sem érte el azt a szintet, és ugye itt jön a hitleri meggondolásoknak a lényege, hogy mikor kell ütni. Minél hamarabb, ez a hitleri elgondolás a szovjetekkel szemben, és minél hamarabb, mielőtt felfejlődnek, mert utána aztán a keleti élettérpolitika kicsit nehezebb megvalósítani, ugye?
Fontos tudni itt a Molotov-Ribbentrop paktumommal párhuzamosan, a Molotov-Ribbentrop 39 augusztusában vagyunk, ugye Lengyelország megtámadása előtt, hogy az egy versenyfutás tulajdonképpen.
Tehát ki szerzi meg Lengyelországot?
Nem, hát hogy kiköt szövetséget a Szovjetunióval, tehát hogy párhuzamosan gyakorlatilag a szovjetek. A németek is, meg az angol, illetve főleg a franciák, de az angolok is együtt tárgyalnak Moszkvában. Tehát a Szovjetunió párhuzamosan, a molotovi külpolitika párhuzamosan futtatja a kettőt egymással, és még ott van Moszkvában, vagy épp hogy ott van Moszkvában az angol-francia delegáció, amikor kijön az, hogy hát akkor megegyeztünk a németekkel. Tehát gyakorlatilag pofára ejtették.
Sztálin válogat, hogy
Sztálin abszolút válogatott, és megfuttatta, hogy ki tud többet ígérni, és ebből a németek jöttek ki, vagy a náci Németország, nemzeti szocialista Németország jött ki győztesen. Tehát, hogy itt van egy törekvés mindenféle antibolsevizmusok ellenére, ugye csak a 20-as években fölveszik a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunió. Magyarország is felveszi a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunió a 30-as évek közepén, tehát, hogy ez nem feltétlen egy ideológiai töltetű valami, a keményen antikommunista országok is fölveszik a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunió. Az más kérdés, hogy ez hogy tud működni ez a reláció,
de
nyilván nagyon.
Jó, de hát a Szovjetunió 10 millió négyzetkilométer minimum, vagy több.
Sok, igen. De hogy ez mit, mit jelentene?
Hát ezzel csak azt akarom mondani, hogy úgy nem lehetett tenni a 30-as években sem, hogy miután mi nem szeretjük a Szovjetuniót, ja, persze, azért úgy csinálunk, mintha nem is lenne.
Ja, persze, nem. Hát azért van, tehát mondjuk a 20-as évek első fel az azért ezzel telik. Hát ugye, hogy nem veszünk tudomást, hogy meglátjuk, hogy hát ha a fehérek lenyomják esetleg a vörösöket, vagy ott valami káosz van, jobban nem avatkozunk bele, mert amikor megpróbáltunk beavatkozni Dél-Oroszországba, meg Murmanszba, akkor az kudarcba fulladt. Tehát, hogy van egy ilyen kudarc élménye az orosz intervencióval kapcsolatban a nyugati nagyhatalmaknak. Itt megpróbálnak megegyezni a szovjetekkel, hogy a maguk oldalára állítsák őket, Sztálin megkiröhögi őket a végén, és összeáll a nemzeti szocialisták, ami így a korszakban, hát ezt nem is tudom elmondani, hogy milyen óriási váltás, nagyon tanulságos elolvasni a 60-as, 70-es években azért elég sok ilyen magyar, főleg nyugaton élő magyar kommunista emlékiratait adták ki, Aranyosi Magdától kezdve, mit tudom én, csomó minden Komjáttal, Adár, meg mások, és iszonyú érdekes ma ezeket olvasni, hogy hogyan magyarázzák meg a Molotov-Ribbentrop paktumot, de hát alapvetően
kommunista szemszögből
úgy, hogy egy lenyomott kommunista nyilvánosságban jelennek meg ezek a szövegek, hát iszonyatosan tanulságos, ahogy iszonyatos kinkeservel elmondják, van, aki azt elmondja, hogy ez a minden idők legzseniálisabb diplomáciai húzása volt, meg időt nyert a Szovjetunió, meg mit tudom, de közben meg látszik a Kína az egészen, hogy előtte ugye arról szólt a mese, hogy mi vagyunk a fasizmus elleni gát, meg mit tudom én, az antifasiszta néffront, stb., és akkor hirtelen lepaktálunk a Szovjetunió, ez vagy a náci Németország, ez rettenetesen nehéz volt megmagyarázni, hogy hol lehetett volna megállítani, hogy visszatérjek az előző kérdésre.
Igen, hogy a
korábbi historiográfiában az volt a mondás, ezzel kapcsolatban vannak kételjeim, és inkább Andrásra nézek, tehát ő ezeket biztos tudja, hogy a mondás az volt, hogy 37 volt a fordulópont, tehát a Rajna vidékre militarizálása, vagy a Rajna balpartra militarizálása, ugyan ott volt egy, nem is tudom, 50 kilométeres sáv, ahol Németország nem állomásosztathatott hadsereget, és oda 37, ha jól emlékszem, március 7-én, de most lehet, hogy tévedek, bevonul a hát akkor még talán Reichswehr, tehát nem is a Wehrmacht, hanem akkor még Reichswehrnek hívták. És az a mondás, hogy ez volt az első nagy hitleri blöfök egyike, tulajdonképpen a német hadsereg sem felszerelésben, sem semmilyen módon nem állt készen egy háborúra. Ha akkor a franciák és a britek odalépnek, akkor lehetett volna valami. Nem tudom, ez ugye egy nagyon 90 előtti magyarázat, vagy akkor dominált ez a magyarázat. Azt kétségtelen, hogy 36-ban még közelebb volt az első világháború vége, tehát egy újabb háborút nem akartak amiatt elkezdeni, hogy végül is egy nagyon mellékes, és egyébként elég megosztó döntésbe beleszállnak. A britek azért az utolsó pillanatig abban voltak, hogy Németországot valahogy reintegrálni kell a nemzetközi rendszerbe, kereskedelmi, meg egyebekben, tehát ők sokkal elnézőbbek voltak a német politikával kapcsolatban, mint a francia.
Ez csak egy fél perces kitérő, a brit meg az amerikai politika ugyanúgy kéz a kézben járt, mint mondjuk manapság ezekben a kérdésekben?
Szerintem csak egy egyáltalán nem egyébként. Tehát még akkor is, amikor már hadviselő volt Nagy-Britannia, sőt, hát a legsúlyosabb harcot vívta, ugye légi háborút, akkor is azért az amerikaiak kemény árat szabtak. Ez a Lend-Lease rendszer, ugye, amivel ugye nagy mértékben hitelezett az Egyesült Államok hadi anyagot szállított, stb., és ezt mind hitelbe tett ezt. Hát egészen a 80-as évekig fizette Nagy-Britannia, és ugye nem volt korlátlan mindig ugye Churchill sürgett, hogy több segítség kell, több támogatás, esetleg lépjenek is be az amerikaiak, de ugye nem történt ez meg a japán támadásig. Noha azért az Egyesült Államok természetes...
A távol-keleti
Én azt gondolom, hogy egyébként Hitler azért is tartózkodott attól, hogy közepül lerohanja a Szigetországot. Egyrészt nyilván ez egy hatalmas katonai művelet lett volna, tehát nem olyan egyszerű, mint tengeri adművelet, ott azért a brit flotta ott volt. De nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államokat is számításba vette, mint egy potenciális későbbi ellenfelet, amely behúzhat ugye a britekkel szembeni fellépést. Tehát ilyen értelemben ugye a későbbi alakulása a háborúnak az szintén ugye arra kihatott, hogy a nyugaton az egyik ellenféllel, hát nem tudott Hitler maradéktanul leszámolni, és ennek a későbbiekben jelentősége lett, mielőtt ugye keretre fordult volna,
Egy kérdés még, hogy itt az embereknek, a politikusoknak, akik döntöttek, ott volt Adolf Hitler, ott volt Chamberlain, mint brit miniszterelnök, ott volt Mussolini, mint olasz duce, ott volt Horthy Miklós, vagy éppen a miniszterelnökök, Teleki Pál. Az ő szerepük mi volt? Ők felkészültek voltak? Vagy ott volt Stalin, mondhatjuk azt, hogy Stalin, mint politikai, nem tudom micsoda, kenterbe verte a brit miniszterelnököt, vagy a francia miniszterelnököt? Tehát, hogy az emberek szerepeit fontos, vagy ők abszolút csak ilyen mellékes dolgok, és ment az úthenger, ami elsöpörte őket?
A politikusok szerep alapvetően fontos, egyébként szerintem bizonyos értelemben kevésbé fontos, mint a katonáké. Tehát ahogy kikre emlékszünk a 19. meg 18. századból, ugye Napóleon meg 11. Lajos marsaljainak azért, vagy hadvezéreinek a nevét azért tudjuk. Nyilván a második világháborúból fölémlik Rommel, meg Montgomery, de hogy igazából ezek ilyen marketingben megcsinált figurák voltak, tehát a katonák azok elég erős politikai alárendelésben működtek. A politikusoknak itt alapvető szerepe van. Szerintem nagyon sokáig arról volt szó bizonyos értelemben, hogy Hitlernek a politizálását is nehezen tudták lekövetni. Tehát ezt a teljesen más típusú, rettenetesen plebejus, nyilván rettentő demagóg népvezéri habitusát ezek a nyugati politikusok nem tudták lekövetni, és Sztálint meg egyáltalán nem tudták lekövetni egy csomó ideig.
Nem tudták beleképzelni magukat, de mondjuk...
Nem, hát azt mondták, hogy hát megígérte, tehát ekkorát nem lehet hazudni, hogy nyilvánosan azt mondja, hogy nem akarok háborút, és akkor mégis háborút akar. De hát mégis háborút akar, tehát, hogy, vagy mégis a háború felé tett lépéseket. Én már többet nem akarok, nem fogok hozzányúlni Csehszlovákiához, mondta.
Naivak voltak.
Azért elég sok hájjal megkent ilyen demokratikus, hogy más szót ne használjak, körülmények között szocializálódott politikusok, ők azért már láttak karonvarjút, tehát ezek tényleg ilyen nagyon-nagyon sok...
Hát akkor dörzsöltek is, de mégsem.
Dörzsöltek, mert más kontextushoz voltak szokva, tehát nem ahhoz voltak szokva, hogy aki velük szemben áll, az ugyanúgy kötik bizonyos demokratikus, többé-kevésbé demokratikus parlamenti hát szabályok, figyelni kell a választókra, és nem, azzal nem szvetettek számot, hogy Sztálinnak aztán abszolút nem kell figyelni a választókra, mert tarkon löveti őket, hogyha nem tetszik neki. Tehát,
azért,
hogy,
ha visszatekintünk a történelembe, azért nem feltétlenül mindig az jön ki, hogy a politikusok, ha megegyeznek, akkor azt úgy tartják, meg stb. Tehát azért volt tapasztalatuk.
Igen,
ilyen
na jó,
téren.
De az a között azért van különbség, hogy mit tudom én... megígérem, hogy 80 ezer tonna acélt fogok gyártani, és megcsúszik a kezem, és 96 ezer tonna lesz belőle, mint az, hogy elfoglalom-e Prágát, vagy nem foglalom-e Prágát. Tehát, hogy nem tudom, hogy a kettő között azért hallgatók érzik a különbséget. Nyilván hazugság, ha kicsi, ha nagy, de azért a kettő nem ugyanaz, azt gondolom. Meg ráadásul ez a fajta német politika az európai erőegyensúlynak, vagy a valamiféle, a status quo túlzott felborulásával fenyegetett, és ezt nem tolerálták. Még egy gondolatot itt az amerikai brit viszonyról, csak azért, hogy nem, én attól óvnék mindenkit, de ezt András nagyon szerény szerintem, vagy túlzottan szerény, és ezt neki kéne mondania, hogy nem lehet leképezni a mostani brit-amerikai viszonyt egy 1945 előtti brit-amerikai viszonyra.
Mint azt én tettem az imént.
Ja, nem, hát ez egy teljesen legitim kérdés volt, tehát hogy nincs ezzel probléma, azt gondolom, hogy Nagy-Britannia, ezt nehéz elképzelni, akkor egy nagy birodalom, egy gyarmat birodalom.
Kvázi az USA-val szemben, azért ez túlzás.
Hát az Egyesült Államok pedig visszavonul az európai ügyektől az első világháború után, tehát nem játszik igazán szerepet, és nagyon sok esetben egyébként még 45 után is bizonyos tekintetben az antikolonista felszabadító harcoknak egyfajta ilyen védjegyeként tűnik föl, tehát a vietnámi háborúig, vagy kicsivel előbb, például az algériai háborúban, vagy akár a szuezi, 56-os szuezi történelem, az Egyesült Államok egyáltalán nem pártolja a brit-francia fellépést. Uh-huh. Tehát azt mondja, hogy ezek ilyen gyarmatosító attitűdök, és támogat bizonyos nemzeti felszabadító mozgalmakat, mondjuk Dél-Amerikában nem annyira, de mert hogy ez az ő hátsó, vagy Latin-Amerikában az ő hátsó kertje, de Európában miért nem, ha ez a magasztos elvekkel úgymond összeférthetett. A brit és az amerikai politikában azért itt vannak ilyen elcsúszások a két világháború között is, amik nem feltétlen feleltethetők meg egymásnak olyan egyszerűen, mint mondjuk most.
Horthy Miklós meg Teleki Pál ugyanilyen naív volt, mint a Horthy, persze, Horthy abszolút a becsület embere volt, ha azt mondta, akkor úgy lesz. Teleki Pál is ilyen naív volt ebben
az összefüggésben? Nem naívnak mondanám őket, megvoltak a maguk félelmeik, tehát szerintem a magyar politikát a háború alatt, ez nem biztos, hogy a háború kitöréséhez tartozik, az irányította alapvetően egészen legvégsőkig, hogy nehogy az legyen, mint 1918-ban. Ezt kell elkerülni, hogy ott álljunk hadsereg nélkül, egy olyan politikai rezsimmel, amely képtelen megvédeni az ország határait, illetve hogy elveszítsük azt, amit esetleg visszaszereztünk a háború alatt, és bejöjjön, és egy kommunista hatalom átvétel legyen. Ezek vezérelték alapvetően, ezek nagyon erős félelmek, és az utolsó pillanatig, tehát még amikor 44 szeptemberében is abba bíznak a budai várba, hogy majd jönnek az angol ejtőernyősök, és megmentenek minket, meg az oroszok majd megállnak a Duna-Tisza közén, és a Dunántúlt majd az amerikaiak szállják meg. Ezek mind ebből származnak. Ez a mából visszatekintve nagyon könnyű azt mondani, hogy hogy gondolhatták ezt, de iszonyatosan erős félelem volt bennük a Szovjetunióval, a kommunizmussal kapcsolatban, igen, és azzal, hogy Magyarország elveszíti, megismétlődik a trianoni katasztrófa.
Egy kérdés még a végére, de úgy sincs rá időnk.
Csak egy végszót mondok, akkor inkább.
De azért ezt még megkérdezem, hogy félszó, a propaganda, a média kulcs szereplő volt abban, hogy mondjuk Németországot rá lehetett állítani erre a háborús dologra, vagy
Válasz igen, remélem is részemről, abszolút.
A Göbbels neve az fönn fog maradni a történelemben, azt hiszem, úgyhogy. De én még utalnék azért külön egyszer Winston Churchillre, aki 1935-ben az ő őséről, ugye a spanyol örökösödési háború kiváló ugye Marlborough hercegről írt könyvet, 5 kötetben egyébként, és kutatni járt Nürnbergbe, és ott személy és fültuna tanúja volt az ottani pártnapoknak, és onnantól kezdve ő nagyon következetesen képviselt, hogy a diplomácia szép dolog, és a hatalmi egyensúly politika is egy nagyon szép brit tradíció, de itt az egyetlen út az a Németországgal szembeni kellő felfegyverkezés, és hát sajnos, mivel akkor ő nem a legjobb hírű politikus volt az első világháborús kudarcai miatt, nem talált nyitott fülekre évekig, mire aztán ugye a diplomácia végül is kudarcot vallott. Én egyébként a politikusi naivitásban olyan kevésbé hiszek, mert a politikusi elhamarkodottság és az információk nem kellő figyelembevételébe arról lehet beszélni. De hogy naivitás feltétlenül van-e, ahol egy apparátus dolgozik, és annak a véleményét, vagy a szakértői véleményeket figyelembe veszik, ott én ezt talán így kevésbé taglalnám a magam részéről.
Hát akkor itt tartunk. Miért nem sikerült elkerülni a második világháborút, vagy miért nem lehetett elkerülni a második világháborút? Tulajdonképpen, ha összegezném, akkor a dolog egy kicsit bonyolult. Itt tartunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége volt Ablonczi Balázs és Jó András történész. Ablonczi Balázs a Hunrend Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, Jó András a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa, technikus kollégám Bógyás János, a szerkesztő Sáji András. Köszönöm szíves figyelmüket, a viszonthallásra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Lelleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emlékedését a belső szabadságról. Gurunda János műsorát hallják.
Mikor Diózsőrben szolgáltam Mikolai Vince atyával, ő mindig biztatott arra, hogy élményemet meséljem el a gyerekeknek is, meg amerre járok, és én ezt valahogy mindig nehezen teszem, mert szívesebben beszélek Istenről, az evangéliumról, mint a saját élményeimről, de most engedelmeskedem neki, és remélem, hogy mosolyog is az égben, drága Vince atya. A kaukázusi tapasztalatomat hagy mondjam el röviden, ami megint csak a szabadságról szól. Elmentünk egy néhányan a Kaukázusba, az Elbruszra, és egyrészt próbáltuk megmászni az Elbruszt, ami nem sikerült. 4600 méterig jutottunk. Másrészt pedig sieltünk a Kaukázusban, ami hát egy óriási hegység, több 3000-4000 méter feletti csúcsokkal, és helikopter fölvitt minket egy ilyen csúcsra, 4000 méter környéki csúcsra, és ott kidobott minket, szó legszorosabb értelmében, mert olyan kicsi hely volt fönn a hegy csúcsán, mint egy tű csúcsán, mint egy nagyobb szobácska, ahova nem tudott leszállni a helikopter. És mi kiugráltunk a helikopterből, miközben ő lebegett, és ott álltunk a világ tetején. Körülbelül hatan, azt hiszem öt snowboardos volt, meg én síző, egyedül voltam síző, mint tapasztalt snowboardos, meg én is viszonylag tapasztalt síző, de hát ilyen magasságban és ilyen extrém körülmények között még nem voltam. Volt velünk egy orosz vezető, aki jobban ismerte a területet, de hát ő sem volt még ezen a hegy csúcson, valószínűleg. És azt mondta, hogy itt körülbelül alattunk most 8 méter hó van, és ez valószínűleg el fog indulni majd, legalábbis a tetejéről valamennyi, de ebből mi ne jegyünk meg, hanem szépen menjünk majd tovább. És akkor ő lement elsőnek, és miközben sielt lefelé, valóban elindult alatta 1-2 méternyi hó, és tulajdonképpen egy ilyen futó hó szőnyegen sielt. Olyan meredekségben, ami szinte függőleges volt. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók el tudják képzelni ezt a helyzetet. Amikor ezt megláttuk, és utána ő, mikor leért, visszaszólt, hogy indulhat az első, csak arra vigyázzon, hogy el ne essen abban a hóban, ami vele együtt megy és mozog, mert hogyha elesik, akkor ez a néhány méteres hó is beteríti, mire odaérünk, a mentőkkel már nem fogja túlélni. De azt mondja, ez a kisebb nehézség, úgy sieljünk majd lefele, hogyha az egész hó tömeg elindul, akkor legyen majd szikla, ami mögé bemenekülünk, és megmenekülünk a lavinától. És miután ezeket elmondta, azt mondta, jöhet az első. mi pedig így egymásra néztünk a hegy tetején, és mondtuk, hogy inkább hívjuk vissza a helikoptert. Mi itt nem megyünk le. De hát mégiscsak szégyenbe se akartunk maradni, meg nem azért jöttünk. Akkor próbáltuk egymást biztatni, hogy ki legyen az első. A snowboardosok mondták, hogy menjen a síző előre. Tehát én. Kisebb nyomot hagy. Én megmondtam, nyugodtan menjen a snowboardos. Hát így viccelődtünk egymással, végül aztán elindultunk, és sikeresen, szerencsésen, Isten kegyelméből leértünk. Hát nem tudom elmondani azt az örömet, azt a boldogságot, hogy túléltük, meg az adrenalin, amit okozott még érzést, keveredett a félelem, a megmenekülés, az öröm, a boldogság. Tehát nagy élmény volt, mondhatnánk erre, hogy talán már egy kicsit Isten kísértés is. Az ember fiatalabb korában sok olyan dolgot megtesz, ami esetleg nem kéne. Minden esetre megtapasztaltuk azt a hatalmas szabadságélményt, amit miközben fut alattunk a hó, és ez puha hó, szűz hó, amiben belesüllyed az ember, ahol szinte elveszíti a súlyát, súlytalanság állapotában kerül. Közben gyönyörű szép kanyarokkal megyünk lefele. Manapság úgy mondják ez a flow érzés, én inkább úgy mondom, hogy a mennyország öröméből, vagy a könnyedségéből kaptunk egy kis ízelítőt a szabadságból, amikor a gravitáció szinte megszűnik, amikor lebeg az ember, és egy más világba kerül. Utólag is köszönöm az Úrnak, hogy ebben én részt vehettem. Bocsásson meg, hogyha ez Isten kísértés volt, és köszönöm azt az élményt, amit együtt megélhettem a többiekkel. És hát most megosztottam a rádióhallgatókkal Vince atya kérésére. Most lenne még egy vitorlás tapasztalatom is, de ezt majd talán legközelebb, ahol ugyancsak megélhettem hatalmas szabadságot és szabadulást. Az önismeret is szabadsághoz vezet, amikor őszintén szembenézek magammal, Krisztus tükrébe nézek, nem pedig a másik ember tükrébe, ami görbe tükör, hanem az igazságban szemlélem önmagamat, egyre inkább fölismerem, hogy ki vagyok én, és fölismerem, hogy ki az Isten. Szent Ferencnek volt ez a kedvenc imája, amikor csak ezt imádkozta órákon keresztül, és ezt mondta, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Ez nagy kérdés, és minél inkább megismerjük önmagunkat és az Istent, megismerjük azt, hogy ki teremtett minket, és hogy ki a teremtő, és hogy ki a teremtmény, és fölismerem azt, hogy micsoda méltóságban vagyok az Istennél, és micsoda szeretetben, meg azt is felismerem, hogy semmi és senki vagyok egy porszem Isten kegyelme nélkül, és ezt minél reálisabban látom, annál inkább szabad vagyok. Hogy valóban szabadok vagyunk-e, annak sok jele van, külső jele is. Például egy jel a szabadságra, belső szabadságra az, hogyha könnyedén és bátran megmerem vallani a hitemet minden körülmények között. Akár a buszon egy keresztvetéssel, akár egy asztali áldással, a céges vacsorán, ahol körülöttem talán senki sem gyakorolja a vallását, és én mégis merek asztali áldást mondani magamban, merek keresztet vetni, vagy merek dicsértességgel köszönni, akár a postahivatalban, vagy a közértben, merek Istenről beszélni, persze diszkréten, komolyan, nem provokatíve, de bátran. Ha ezeket merem tenni, és nincsen bennem félelem, sőt, öröm van, hogy beszélhetek Krisztusról az embereknek, és hitemet megvallhatom, akkor már egy nagy belső szabadságban élek. Ha pedig ezektől még félek, fázom ezektől, nem nagyon merek én ilyet tenni, inkább valaki más beszél Jézusról, Jó lesz nekem, a jó napot kívánok, köszönés is, nem kell nekem, a dicsértessék, vagy adjon Isten jó napot, még majd valaki felfigyel rá. Nem kell nekem az evangéliumot hirdetni. Vannak tőlem bátrabbak is, okosabbak is, akik jobban ismerik az evangéliumot. Én inkább csak hallgatok. Hogyha ilyen gondolataim vagy érzéseim vannak, akkor bizony még sokat kell dolgoznom a belső szabadságomon, és sokat kell kérni Jézust, hogy ő dolgozzon, ő segítse rajtam. A jele a belső szabadságnak az is, hogy bátran merek-e a pokorról például elmélkedni. Szívesen elmélkedek-e a pokorról. Mert azt mondják a szentek, hogy aki sokat elmélkedik a pokorról, az nem jut oda. Vagy pedig azt mondom, hogy hú, ez nagyon, nagyon csúnya hely, ez nagyon rossz dolog, én erre gondolni se akarok, hallani se akarok róla. Voltaire azt mondta, hogy még a szótárból is töröljük ki a pokol szót, hogy az emberek elfeledkezzenek róla, és akkor könnyebben odajutnak. Vagy merek-e elmélkedni a halálról, a szenvedésről, szabadon tudok-e erről gondolkodni, tisztító tűzről, vagy elhesegetem magamtól ezeket a témákat, mert ezek nehezek, megterhelik a lelkemet, nem nekem való, nekem valami könnyedebb, valami jámborabb dolog kell. Ha még félek ezekről gondolkodni, elmélkedni, akkor még a belső szabadságomon dolgoznom kell. Természetesen mindig halálunkig dolgozni kell ezen, és egy szabadságharcot vívnunk, belső szabadságharcot, de ebben segít minket az Isten. Vagyunk elég szabadok ahhoz, hogy tanácsot kérjünk másoktól, hogy lelkivezetőt válasszunk magunknak, hogy ne a saját fejünk után menjünk csak, mert akkor vakvezet világtalant, hanem bátran kérjük a lelkivezetőnk segítségét, egy atya segítségét lelki dolgokban, mert a pap az lelki pásztor. Régen a lelki problémákkal a paphoz mentek, most már a paphoz nagyon kevesen mennek lelki gondjaikkal, inkább pszichológushoz, pszichiáterhez, de a paphoz kevésbé. Pedig ő a lelki pásztor. Ő kapta meg a bölcsességet, sőt a hatalmat is, oldókötő hatalmat. Merek-e a papomhoz fordulni, és tanácsot kérni tőle? Mert ha igen, akkor belsőleg viszonylag szabad vagyok. Egy fokmérő a szabadságomnak az engedelmesség is. Tudok-e engedelmeskedni a elöljárómnak, akit az Isten fölém helyezett? Tudok-e az Istennek engedelmeskedni? Teszem az ő akaratát, mert csak egy szabad lélek tud szabadon engedelmeskedni. És minél inkább szabadságát veszített a lélek, annál engedetlenebbé is válik. Gondoljunk csak Jézusra, tökéletesen szabad volt, tökéletesen engedelmeskedett az atya akaratának. Szűzanya ugyanígy tökéletesen engedelmeskedett az Isten akaratának. Soha bűnt nem követett el, a bűn nem kötözte meg, nem vette el a szabadságát. Mennyire fogadom el azokat a helyzeteket, amiket az Isten teremt nekem? Elfogadom, vagy csak beletörődök? Természetesen, amin változtatni lehet emberileg, azon változtassak, hogy jobbá váljon a helyzet is, a körülmények is. Ez kötelességem, de amin nem tudok változtatni, azt elfogadom-e? Egy szabad lélek elfogadja azt, amit az Isten ad neki, azt a helyzetet. Jó Baradának van ez a hit három lépése, amit bizonyára ismerünk, vagy hallottunk, amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk, vagy egy próbatétel elé állít az Isten minket, legyen az egy betegség, a gyász, vagy bármi munka elvesztése, akkor három dolgot kell tennünk. Egy, ami nem tudok változtatni, azt elfogadom, mint Isten akaratát. A második, hálát adok érte az Istennek, a harmadik pedig kérem, hogy ebben dicsőítse meg magát az Isten, ebben a helyzetben, ebben a nehéz helyzetben, amiben most én vagyok. És meg fogjuk tapasztalni, hogy megdicsőíti önmagát is, és megdicsőít minket is, ha hitten ráhagyatkozunk. Egy szabad lélek tudja, hogy Isten szeretett gyermeke, és hogy az Isten nem azért szereti, amit tesz, vagy nem a tökéletességért szereti, hanem önmagáért szereti. Azért szeret, aki vagyok. Nem azért szeret, nem azt szereti bennem, akivé majd én válok. Mert ő kéri, hogy legyetek tökéletesek, mint az én atyám tökéletes, de nem csak akkor fog szeretni engem, amikor tökéletessé válok, hanem most így szeret, bicebócán, gyarlón, betegen, rabságban. Ezért gyengeségeink, tökéletlenségeink elfogadása kulcskérdés a kegyelem befogadása szempontjából és a szabadságunk szempontjából.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atyát hallották a belső szabadságról. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.